Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal. Mindenkor hálaadással, dicsérettel, magasztalással járulunk a szent színed elé, mert te méltó vagy a dicséretre. Megköszönjük neked az erős karodat, amelyet kinyújtasz minden olyan esetben, amikor mi hozzád kiáltunk. Hálát adunk, atyám, hogy te megemlékezel a szövetségről, és a szövetségi hűség alapján te mindenkor a segítségünkre sietsz. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, a dicsőséges megváltást. Hálát adunk az örök életünkért, a megigazultságunkért, és köszönjük a győzelmet, amit megszereztél nekünk a kereszten, az ellenség minden ereje felett. A győztes Jézus nevében mi folyamatosan ellenállunk ördög, a talpunk alatt tartjuk a gonosz munkáidat, terveidet és szándékaidat, megtiltjuk a működésedet mindannyiunk életében, elparancsoljuk a szentektől a gonosz hadsereget a Jézus nevében, és a pokol kapujáig zavarjuk a sötétség hordáit, a rablóbandát a Jézus nevében. A helyét pedig Isten dicsőségével és a szolgáló angyalokkal töltjük fel, akik arra várnak, hogy kihirdessük a rendeletet az ige alapján, és ők megcselekedjék. Köszönjük, atyán, a békességedet, a nyugalmat, a könnyebbség olaját. Hálát adunk, drága Szent Szellem, az olajért, amely ráncsorog és könnyebbé teszi a dolgainkat, az életünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a gyógyítónk, mert a Biblia azt írja, hogy a te sebeiddel gyógyulást nyertünk. Köszönjük a mai napot. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Mert megvan írva, hogyha ketten vagy hároman összejön a te nevedben, te közöttünk vagy a mai napon is, a te szellemed által. Köszönjük a mai napon is a szabadulásukat, gyógyulásukat, áttöréseket, az új életeket, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat és emlékeztest arra, hogy Jézus él. Köszönjük a dicséretet. Azt tudjátok, hogy Isten szelleme az vezet bennünket, hogyha hagyjuk. Két esetet szeretnék elmondani az elmúlt hét kapcsán, hogy mi történt velem. A szellemben, a Szent Szellem megjelentette nekem, hogy egyik bárányunk, aki már régóta nem jár közénk, igénye van imára. Aztán ugyanezt az üzenetet fogadta az egyik testvérkénk, és hamarosan be is futott az igény. És amikor így összeáll a kép, akkor az olyan csodálatos, hogy én is, ő is, és akkor tényleg ez valós igény volt. Viszont a múlt héten elvédettem a Szent Szellemnek a vezetését, bekapcsoltam a diktafont, vetettem a mellényzsebbe, és tanítás közben egyszer jött a gondolat, a sugallat, hogy nézzem meg, hogy veszélye működik-e, de hát mondom, hát bekapcsoltam, én hát tudom, hogy bekapcsoltam, hát én. Azt történt ugyanis, hogy nem zártam le, és amikor volt a szeretet ölelkezés, akkor valakivel annyira szorosan ölelkeztünk, hogy kinyomódott. Tehát igazából csak a bevezető ima volt rajta, de ezért jó, hogyha két felvétel készül, mert a telefonon még megvolt a pótfelvétel, és egy kicsit, ha más a hangzása, akkor ennek köszönhető. De ugyanezt közületek egy szent is megkapta, hogy meg kellene nézni a diktafont, de az okos doboz sokszor ezt felülbírálja, hogy hát mi jobban tudjuk ezt, mint az Úr. De hát igazából fontos, hogy figyeljünk a Szent Szellemre, és engedelmeskedjünk is neki. Két dolgot szeretnék említeni, ami azt mutatja, hogy komoly döntések a kertben történnek. Az édenkertben Ádám hozott egy döntést, ami számunkra nem volt kedvező. De a Getsemáné kertben Jézus hozott egy döntést, hogy az életét feláldozza, pedig ott már vért verejtékezett. Érdekes módon mind a két döntés a kertben történt. Érdekes párhuzamok jönnek elő. Az interneten valahol fent van. Város az égen. Város a felhőben. Kínában ezt rögzítették, hogy a felhők fölött megjelent egy város. És ahogy a címét láttam ennek a hírnek, rögtön az ugrott be, hogy ha menj el Jeruzsálem, ami le fog ereszkedni. Egy érdekes dolog. Nagyon óvatosnak kell lenni, főképp a mai internetes világban, de Santiás pásztorunk sokszor elmondta, hogy sajnos a keresztény könyvesboltokban nagyon sok mérgező keresztény könyv van, ami nem egyezik meg Isten igényével, a Bibliával. Maga a Biblia írja, Tesszalonika levélben, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Tehát nem kell mindent elvetni, de meg kell vizsgálni a Biblia tükrében, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az Úr emlékeztetett, Labát Icuka szolgálatában két gondolat is elhangzott. Az egyik, hogy ha meg kell mondani valamit, azt meg kell mondani finoman. A másik pedig, ha emlékeztek rá, a hajszál. Hogy az igétől nem elmozdulni se jobbra, se balra, egyetlen hajszállal sem. Mert egy hajszál, meg még egy hajszál, és abban már egy cof vastagságú eltávolodás történik. Erre felé jövet, az Úr adott egy igét, kulcsszavak adott, és megkerestem. Jakab 1.19-es igeverset adta az Úr útközben, hogy jöttem hozzátok. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Akinek nem ingene, vegye magára. Néha szükség van az injekcióra, ami esetleg kisebb fájdalommal jár. De az injekciónak az a szándék, hogy gyógyítson. És a Biblia tanítja, hogy incs, fegy, buzdíts. Néha az intések sem mindig kellemesek, de az olyan út, mint a gyógyító injekció, ami kis fájdalommal jár, de utána gyógyulást hoz. Köszönjük meg az Úrnak Bence és Péter életét, akik ma vannak először közöttünk. Megérdemel az Úr egy tapsot. Köszönben van a minden szentek. Tudni kell azt, hogy ilyenkor az emberek szíve, főképp akik a temetőben járnak, és megemlékeznek a elköltözött hozzátartozóikról, sokkal nyitottabb a szívük, mint egyébként évközben. Könnyebben lehet velük kapcsolatba lépni, könnyebben lehet a kártyákat átadni, elmondani az őrség imát velük. A múlt héten elkezdtünk egy tanítás sorozatot, egy három részest. A sorozat főcíme az életfája, ma következik a második rész, az újjászületés a címe a második résznek. Mielőtt felkérném a segédpásztort a szolgálatra, elmondanám, hogy még a második részt az Évi fogja tanítani, jövő héten még, aztán visszatérek a szabadságról, de a Szent Szellem mutatott egy dolgot, és igyekszem engedemes lenni a Szent Szellemnek, hogy minden hónapban egy szolgálatot adjak az Évinek.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket. És az Életfája sorozat második része következik, és a címe az újjászületés. Az első alcímünk az újjászületni Isten családjába. Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, hanem az, hogy melyik szellemi családba. Isten családjába, Isten királyságába, vagy pedig az ördög birodalmába. Isten ígéreteihez a kulcs a szellemi újjászületés. A következő állítások ezek Jézus szájából származnak. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ez a János evangélium 3. fejezetének a 3. verse mondja. Ha valaki nem születik víztől, vagyis az igétől és a szellemtől, nem mehet be Isten országába. Ez a János evangélium 3. fejezetének az 5. verse. A Máté evangélium 18. fejezetének a 3. versét az egyszerű fordítás alapján fogom nektek elolvasni, hogy mit mond Jézus. Igazán mondom nektek, meg kell változzon a gondolkodásotok, hogy olyanok legyetek, mint egy gyermek, különben semmiképpen sem mehettek be Isten királyságába. Amen. A Márk evangélium 16-os fejezetének a 16-os verse viszont azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Itt a megkeresztelkedés az nem a vízkeresztséget jelenti, hanem az üdvösséget. Tudnunk kell, hogy az újjászületéskor a szellem merített be Jézusba, a Szent Szellem keresztségkor pedig Jézus merít be Szent Szellembe. Az újjászületés az elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvözülj, mert semmi más módon nem lehet a mennybe jutni. Csak Jézus drága szent nevén keresztül. Csak ezáltal kerülhetsz megigazult helyzetbe, kapcsolatba Istennel. Az üdvösségnek a gyümölcse az újjászületés és a megigazulás. A Biblia áldásainak igényléséhez szükséges az újjászületés. Csak úgy tudjuk az áldásokat elvenni. Mert újjászületünk, és utána az ige alapján növekedünk, és áldássá válunk. Mert ahogy épülünk, úgy áldottá válunk mások fele is. Sokan a következőktől remélnek megváltást, de ez nem helyettesíti az újjászületést. Tehát így ezáltal nem lehet újjászületni. Például sem a gyülekezeti tagság, sem a vízkeresztség, sem a vallási előírások betartása, sem a bibliaolvasás, sem a hagyományokhoz való ragaszkodás, sem az erkölcsös életmód, és sem a jó cselekedetek véghezvitele, még sorolhatnám sokáig, hogy mi nem vezethet az üdvösséghez. Ezek egy sem. Tehát csak az újjászületés, ami a Róma 10.9.10-ben van leírva, azáltal, hogyha kimondjuk a szánkkal és hiszünk. Ez nagyon fontos. Nikodémus is, ugye, akihez Jézus az újjászületéssel kapcsolatban beszélt, ő is rendelkezett ezekkel a fent felsorolt dolgokkal, de Jézus mégis azt mondta neki a János 3-as fejezetének a 7-es versében, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Tehát nem elég, ha az ember jót cselekszik, vagy bárhova tartozik, vagy vízkeresztsége megvan, vagy első áldozott. Az a legfontosabb, hogy újjászülessen. És amikor újjászületünk, az újjászületett emberen fokozatosan megjelennek az új életnek a külső jelei, a szellemnek a gyümölcsei, ami a Galata levél 5.22-ben van leírva. Néhányat mondok belőle, a szeretet, öröm, békesség, hithűség. Nagyon fontosak ezek, hogy ezek kiépüljenek az ember szívében. Szomorú, hogy milliók tévesen abban bíznak, hogy a jó cselekedeteik váltják meg őket. Jó cselekedetekkel tudunk eljutni a Isten királyságában. Egy cikket felolvasnák a katolikus és a protestáns egyház békéjéről, a békekötésről. A Vatikán és a Luteránus Világszövetség 1999. október 31-én a reformáció napján aláírta a megigazulásról szóló közös nyilatkozatát. Az ökumenikus nyilatkozatban a két egyház egyetért abban, hogy az ember egyedül a hit alapján és Isten kegyelméből üdvözülhet, vagyis igazulhat meg. A jó cselekedetek nem feltételei, hanem gyümölcsei az üdvözülésnek, ezzel gyakorlatilag megerősítést nyert Luther Mártonnak, a reformáció megindítójának és vezérének alaptétele. Tehát békét kötöttek, elfogadták azt, hogy csak újjászületéssel lehet a mennybe jutni. Viszont milliók halnak meg, és vesznek el a pokolban, mert félrevezetik őket az újjászületéssel kapcsolatban. Ugye, amikor kapunk egy első áldozási emléklapot, az csak akkor ér valamit, ha újjá vagyunk születve. Az nem elég, hogy azt megkaptuk, mert ahhoz a Jézus be kell fogadni a szívünkbe, mert nem az a papír jelenti az újjászületést, hanem az, hogy üdvözülünk. Nagyon fontos, hogy személyes figyelmet fordítsunk az örök életünkre, és most itt a földön kell ezt megcselekedni, gondoskodnunk kell arról, hogy az örökké valóságba kerüljünk. ha megengedjük, hogy mások félrevezessenek, az örök életnek a dolgaiban, az örök élettel való kapcsolatos dolgokban, akkor elveszettek vagyunk, akik még nem üdvözültek természetesen. Mindenkit meg lehet téveszteni, de mi tudjuk a szívünkben, hogy újjá vagyunk születve, ezért utána is járhat, aki ezt nem hiszi. Ahogy mondtam az előbb, a Bibliában a saját szemeddel megnézteted a Róma 10.9.10-ben. Abban írja, hogy a száddal valld meg és a szíveddel higgyed, és üdvözülsz. Semmi értelme becsapni magadat, hogy üdvözültél vagy sem, mert nagyon sok helyen megtévesztik az embert. Semmilyen vallásosság, szokás nem tudja betölteni az újjászületés helyét. Sokan mondják, ó, én áldoztam, bérmálkoztam, templomba járok, minisztráltam, adakoztam, jót tettem, jót cselekedtem, de az nem azt jelenti. Tehát tudni kell tisztán látni ezeket a dolgokat. Lapozzunk a Márk evangélium 7-es fejezetéhez, és a 21-es és a 23-as verset olvasom fel nektek. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. A baj az újjá nem született szívben, tehát aki még elveszett az ő szívében, a belső emberben, az ember szellemében van ugyanúgy. Ezért a test cselekedete nem válthat meg senkit. Tehát egy rohadt almát, az gyönyörűen ki lehet retusálni, be lehet sminkelni, erről a hófehérkésre héttörbe jutott eszembe, hogy a szép almát, ugye, be lehet sminkelni, de attól még az alma romlott marad. Akkor jön rá az ember, mikor beleharap. Mert van olyan alma is, ami tényleg kívül gyönyörű, de belül beleharapunk, vagy ketté vágjuk, rohadt. Tehát erre mondják, hogy kívül piros, belül rohadt. A Krisztus nélkül lévő emberek szívében, tehát az romlott szívében és szellemében, tehát romlott, az erre mondják. Tehát ez a hasonlat van hozzá, hogy a Krisztus nélküli embernek a bensője romlott a szívében. A Máté evangéliumhoz lapozunk, és ez az ige is elmondja nekünk, hogy milyenek a Krisztus nélküli emberek. A Máté evangélium 23-as fejezetéhez, és a 27-es verset olvasom nektek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival, és minden tisztátalansággal vannak tele. Tehát, ugye a kívülről helyesnek látszó, Krisztus nélküli élet csupán csak képmutatás. Mert nagyon sok ember a saját maga gondolkodására és tetteire támaszkodik, és szeret mutogatni is magát, hogy ő milyen jót tesz, aztán belülről meg rohadt. Az újjászületéskor a szellemünk teljes megváltást kapott abban a pillanatban. Ez a legnagyobb feladatunk, hogy az elménket meg kell újítani Isten igéjével, mert ha ezt nem tesszük, akkor egy helybe topogunk, akkor csak újjászülettünk. De nagyon fontos, hogy növekedjünk. A Róma levélhez lapozunk, a Róma levél 12-es fejezetének a 2-es verse mondja ezt el nekünk, hogy mit kell tenni. Róma levél 12.2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. A testünk megváltására pedig ígéretünk van az Úrtól. Az lesz majd, amikor eljön az elragadtatás, akkor kapunk megdicsőült testet. A második alpontunk halálból az életbe. A Biblia a rejtélyek könyve. A kulcs hozzá az élet és a halál. Ezzel a titok üzenetté válik. Nézzük meg az 5 Mózesben. 5 Mózes 30-as fejezetének 19 versében. Olvassuk. Hogy bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd ezért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Amen. A halál, mint egy vérszomjas ellenség minden időkorszakban rejtély volt. Ez már a kezdetektől ott volt. Az Édenkertben már ott elkezdte a tevékenységét, és eddig a pillanatig munkálkodik ebben az ördög. Az 1 János 3.8-ban be is bizonyítom nektek, amit leír a Szent Bibliánk. Aki a bűn cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit leroncsa. Amen. Hát a fizikai halál nem volt része a teremtésnek. Isten nem tervezte a halált, a fizikai halált. És sem az ember, sem az Isten nem akarja ezt, és ellensége a halál mindkettőnek. A fizikai halál az az utolsó ellenség, amely Krisztus lábai alá lesz vetve. Ezt tudnunk kell. Ezt írja az 1 Korintus 15-26-os vers. Azt írja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A halál természetének megértéséhez meg kell érteni az ember szellemileg bukott természetét. Az ember nem fizikai, hanem szellemi lény. Ez a tanítás, ez nagyon hozzá kapcsolódik itt a Minden Szentekhez, Halottak Napjához. Tehát azért beszélek ennyit igazából a szellemi halálról van itt szó, de a fizikai halált is meg fogom említeni ebben a tanításban. Az ember igazi valója a szelleme. Van lelke és testben él. Az 1 Tesszalonika levél 5-ös fejezetének a 23-as verse írja. Ezt a sok igét, amit elmondok, ezt majd otthon elolvassátok, mert nem fogom mindet felolvasni, mert sok ige van. Nikodémus is fizikai síkon gondolkodott, mert megkérdezte Jézust, hogy születhetik-e az ember másodszor is. Az ember hogy gondolná azt, hogy újra visszamegy az anyamébe megszületni, ugye fizikai síkon ez lehetetlen. De ha elolvassuk a János 3-ban, lapozzunk oda János 3-hoz. A 3-tól 7-ig. Felele Jézus, és mondanéki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amen. Tehát Jézus itt elmagyarázta Nikodémusnak az újjászületés fontosságát. És itt az emberi szellemről van szó, szellemnek az újjá teremtéséről van szó. A szellem a lelken keresztül, a lélek pedig a fizikai testen keresztül működik. Amikor a fizikai test meghal, tehát a fizikai halál bekövetkezésekor, a szellem és a lélek elhagyja a testet. Mind a kettő kilép a testből, a szellem és a lélek, és az örök otthonába költözik. Majd a továbbiakban meg fogjátok érteni még jobban, hogy mit jelenti a szellem is és a lélek is. Hogy melyik hely lesz az örök otthona, az attól függ, hogy az illető újjá volt születve, vagy nem volt újjá születve. Tehát a mennybe kerül, vagy a pokolba. Az elveszettek oda kerülnek a pokolba. A Biblia segítségével képet kaphatunk arról, hogy mi történik a halál pillanatában, és hová kerülünk azt követően a halál után. Sajnos korábban nem különböztették meg a szellemnek és a léleknek a fogalmát, mert ugye a a másik egyházakba léleknek nevezik, amit mi szellemnek. De a Bibliában nem sok helyen van léleknek. Meg van különböztetve ott a lélek és a szellem. Emellett meg kell értenünk, hogy egy szellemi világban élünk, ami körülvesz minket. Csak írjátok le, mert az egyszerű fordításban fogom nektek elolvasni, mert itt érthetőbb. A Lukács evangélium 16-os fejezetében a 19-től 24-ig fogom felolvasni az igeverseket egyszerű fordításban. Jézus ezt mondta. Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. Arra vágyakozott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok odavitték, ahol most Ábrahám él. A gazdag is meghalt, és eltemették. De ő a halottak országába került. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan égett a tűz. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, emlékezz csak, amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak csak a nélkülözés meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. Ekkor a gazdag így kérte. Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrődés helyére. De Ábrahám így válaszolt. Nekik ott van Mózes törvénye és a proféták írásai, hallgassanak rájuk. De a gazdag tovább vitatkozott, nem úgy van, atyám. Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. Ábrahám így válaszolt. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Itt van vége. Tehát az egyszerű bővebben leírja. Itt a gazdag és a Lázár halála utáni története tárul elénk. A halál azt jelenti, hogy a szellem és a test külön válik, mert tudni illik, a test a szellem nélkül halott. A Jakab levél 2. fejezetének a 26-os verse írja. Ott megtaláljátok. A halál nem más, mint a fizikai életből átmenet a szellemi életbe. Az elmúlás valójában egy kapu az örökké valóságba. Tehát a hívő számára az egy átköltözés, és Istennel való találkozást jelenti. A halál a földi lakozásunk végét jelenti, és ezt ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy kesztyűből kihúzzuk a kezünket. A mai szóhasználatban még nagyon sokan mondják, azt is említik, hogy kileheli a lelkét. Úgy is szokták mondani az emberek. Ha figyeltétek, és félreértés ne essék, itt van a magyarázata gazdag és a Lázárnak a történetéhez, hogy a gazdag ember nem a vagyona miatt került a pokolba, hanem azért, mert Isten nélkül, tehát Isten nélkül életet élt. Tehát úgy élt el napjait, hogy nem tekintett soha Istenre. Nem volt hite. A szegény Lázár nem a nincstelensége miatt indult felfelé, hanem azért, mert Istennek tetszően élt. Tehát Istennek tetsző módon élt. Az újjászületés csak Jézus feltámadásával adatott meg, ezért Jézus mennybe meneteléig az istenfélő emberek Ábrahám kebelén ott várakoztak, az egy várakozó hely volt, ott tartózkodtak. Az istenfélő emberek szelleme oda távozott. A hitetlen emberek pedig egyenesen a pokolba jutottak. A Biblia tisztított tűzről sem tanít. Sok helyen említik több felekezetnél, de a Biblia nem tanít tisztított tűzről. Nem találunk ilyet. Az elveszett embert a halála után imával sem lehet úgymond átlapátolni a mennybe, mert ennek nincsen bibliai alapja, mert van a szándékmise, amit minden évben szoktak kérni az elhunytak után, hogy, és abban mindig megemlítik, azt megfigyeltem, meg a halotti misékben is, amikor ugye azon a napon van a temetés, hogy imádkozzunk a lelki üdvéért. Hát mi nem tudunk itt ő érte már tenni semmit, neki itt a földön kell megtenni, amíg itt él. Tehát mi nem tudjuk átlapátolni, átsegíteni a mennybe senkinek a szellemét. A másik figyelemre méltó dolog, hogy mindketten tudatuknál voltak. Mindketten öntudatuknál voltak. A gazdag érezte a lángokat, tehát a lángok forróságát, érezte a kínokat, és az emlékezete is működött, és távol volt a testétől. Tehát, ahogy víz után sóvárgott, akkor ugye kigondoltam, hogy hogyan csillapíthatná szomját. Ezért ugye Ábrahámhoz fordult segítségért, hogy küldje el Lázárt, és enyhítse a szomjúságát. Képes volt azon is gondolkodni, hogy akik ugye ott maradtak a családja, az öt testvére, hogy valami módon juttass el hozzájuk az üzenetet, hogy hát szóljon nekik, hogy hát úgy éljenek ott a földön, hogy ne a pokorra kerüljenek. De fentről nem kapott már segítséget, mert az ige szerint a pokol és a menny között nincs átjárás. Egyik helyről a másikra nem lehet menni, ezt írja az ige. A fentiekből kitűnik, hogy az ember tudata, érzései halál után is léteztek. Valószínű, hogy az elhunyt testét már régen eltemették, sőt, már lehet, hogy nincs belőle semmi, de ennek ellenére tudatában voltak, mert az ember szellemi lény, és ha a szellem elköltözik, az ugyanolyan marad. Ez ugyanolyan hasonlat, mint Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökké ugyanaz. Tehát a szellemünk sem megy tönkre. Ez azt igazolja, hogy a tudat, a gondolkodás, az elme nem az agyhoz kötődik, hanem a lélekhez. De a lélek, ami az értelem, érzelem, akarat hármas egységét foglalja magába, ez az agyon keresztül nyilvánul meg, nem az agyban van, de azon keresztül nyilvánul meg. A fizikai halál után az ember szellemet tovább él, a léleknek köszönhetően képes gondolkodni és érezni. A Biblia háromfajta halálról is beszél. Az első a szellemi halál, ami Istentől való elkülönülés. Ez az Édenkertben, ami történt Ádám bukásával. A második a fizikai halál, amikor ugye a külső ember, a testünk elmúlik. Ugye ennek az az oka, hogy a szellem és a lélek kilép a testből, mert utána az már nem tesz semmit. A test már nem tud mozogni utána. A harmadik pedig az örök halál, ami a második halál. Itt ez azt jelenti, hogy az egész pokol az ördöggel és az elveszettekkel, vagyis a Krisztus nélküliekkel együtt a tűzzel és kénkővel égő tóba lesznek vetve. Ezt elolvashatjátok a Jelenések könyvében, a 21-es fejezet 8-as versében írja. A szellemi halál jött elsőként a földre, és később nyilvánult meg, idővel nyilvánult meg a fizikai testnek a természetes halála, mert ugye Ádám csak szellemileg halt meg, és 930 évig élt, amikor már eljutott a test haláláig is. Az 1 Mózes 5:5-ben tudjátok ezt elolvasni. A fizikai halál a bűn és a halál törvényének a megnyilvánulása. A római levélhez lapozunk, a 8-as fejezetéhez. A római levél 8-as fejezetének a 2-es verse azt írja, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Amen. Tehát Tehát ebben az igében mind a két törvény szellemi szinten működik. A bűn is, és a halál is. Amikor Isten figyelmeztette Ádámot a tiltott fa gyümölcsére, nem a fizikai halálra gondolt, ahogy az előbb mondtam, hanem a bűnbeesést követően a szellemi halálra utalt. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor fizikailag sem halt volna meg. Ádám abban a pillanatban, amikor bűnbeesett, elkülönült Istentől, és szellemi halottá vált. A 1 Mózes 3.8-ban olvashatjátok, hogy Ádám az elkülönülés miatt elrejtőzött Isten elől. 1 Mózes 3.8-ban. Ádám, amikor bűnbeesett, azáltal az ördöggel közösségbe és szövetségbe került. Így ő a mostoha gyermekévé vált, és a mostoha atya természetéből részesült, vagyis az ördög természetéből. A János 8.44-et nézzük meg ehhez, ami azt írja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az ember ölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Amen. Tehát e világ istene az ördög. És Ádám ebből részesült, meg sok elveszett ember. Ez megmagyarázza azt, hogy miért kell újjászületni, és miért nem üdvözülhet az ember jó cselekedetek által. Ha az elveszett ember nem az ördög gyermeke lenne, akkor lenne elegendő a jó viselkedés. Tehát bármilyen jó, mert hogy én ilyen jó vagyok, olyan jó vagyok, de az még nem tud eljutni a mennybe. És így az ördög gyermeke nem tudja megváltoztatni a belső emberét jó cselekedetekkel, akkor is a pokolba jut, csak újjászületéssel. A belső emberét újjáteremti. Az ember nem állhat meg Isten jelenlétében elveszettként, mert Krisztus nélkül az ördög természete van a bensőjében. A kereszt előtt élők szemszögéből nézve csak úgy lehet üdvözülni, hogyha valaki, vagyis a Jézus megváltja őket azáltal, hogy kifizeti a büntetést a bűneikért, új életet ad nekik, valamint új természetet ad nekik. Az új szövetségben nekünk már nagyon jó, mert Jézus ezeket a dolgokat, a megváltás művét elvégezte értünk. Az apostolok cselekedeteihez lapozunk, a 4. fejezetéhez. 12. vers írja: és nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Tehát csak Jézus neve által. Van itt egy példa, hogy egy csacsiból a természete miatt soha nem lesz versenyló. Hiába változtatnánk meg a külsejét, akkor sem lenne belőle versenyló egy csacsiból. Azonban az ember szelleme újjászülethet, a természete megváltozhat, és új teremtményé válhat Jézus befogadásával. Ezt az 2 Korintus 5.17-ben olvassuk. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Amen. És ha figyeltetek a dicséretekre, abban is ez elhangzott. Dicsőség az Úrnak. Az ember a rossz természete miatt nem járulhat Isten elé, függetlenül attól, hogy mennyire tanult, milyen rendfokozat áll a neve előtt, mennyi pénze van és mennyire vallásos. Ez mind nem számít egyáltalán. Amit tesz, az valójában az ördögi belső tulajdonságok eredménye, amit az előbb is mondtam, hogy ki ha ő nem. Az elveszett embernek életre van szüksége Istentől, mert szellemileg halott. Köszönet Istennek, hogy az ő fia megmentett, megváltott minket a szellemi halál alól is, mert a megváltás háromszoros, ami betegség, szegénység és a szellemi halál átkától váltott meg minket a drága Úr Jézus. Jézus nem a természetes nemzés által született, ezt is tudnunk kell, így a halál szellemi természete ő benne nem volt. A Jézusnak nem földi apja volt, ő a Szent Szellemtől fogant, és a Lukácsban lévő ige be fogja bizonyítani nekünk ezt is. Lukács első fejezetében 34-es, 35-ös vers írja le a választ. Mondta pedig Mária angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondanéki, a Szent Szellem szállt ereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged. Azért, aki születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Amen. Tehát Jézus a kereszten magára vette a bűneinket, a szellemi halál természetét, hogy nekünk örök életünk lehessen. Jézus azért jött, hogy minket megváltson a szellemi halálból, és így az isteni fajta életben tudunk bővölködni. Ezt írja a János 10:10, második fele. És aki a földi tartózkodása során elfogadja Isten fiát élete urának, tehát az Úr Jézus Krisztust, az visszakerül az élet fájához a paradicsomba. Ez viszont a Jelenések könyvében van megírva. Jelenések második fejezete és a 7-es vers. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Amen. Az újjászületés az nem fokozatos, nem lépcsőről lépcsőre megy, hanem egy pillanat alatt történik meg. Az üdvösség, ez Isten ajándéka, amelyet, ahogy írja a Róma 10:9-10, abban a pillanatban nyerünk el, és a szánkkal valljuk meg Krisztusba vetett hitünket. Tehát, hogy a szánkkal megvalljuk, és a hitünket használjuk hozzá, ehhez eleget tud-e tenni egy elhunyt személy? Ugye nem? Nagyon fontos, hogy itt a Földön, ahogy elmondtam, megtegyük ezt a megvallást, amit már mi megtettünk, dicsőség az Úrnak. Az üdvösség nélküliek osztályrésze viszont a pokol minden szörnyűsége, amelyből soha nem fognak megszabadulni. Az Efézusi levél 2. fejezetéhez lapozunk, és az 1-es verset olvasom fel nektek, hogy mit tett értünk Krisztus és a drága Szent Szellem. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Amen. Tehát a szellemi halál állapotában voltunk, de Jézus a halálával és feltámadásával megelevenített minket és élővé tett minket. Az üdvösséget meg nem cselekedettekből kaptuk, hanem hitáltal, ajándékként kaptuk és kegyelemből. Ezt írja az Efézusi levél 2. fejezetének a 8-as, 9-es verse. A legtöbb ember olyan, hogy tenni akar valamit a megváltásáért, hogy neki is része legyen benne, de ez nem lehetséges. Mert a szellemi halál csak szellemi síkon lehet megváltoztatni. Például, ha valaki a vétkét jó cselekedetekkel akarja helyrehozni, vagy ellensúlyozni, ez nem úgy működik. Tehát például drága Szent Szellem hozta gondolatomba a gyónást, hogy meggyónnak az emberek a papnak. A pap feloldoz, de mondhatsz te el 150 mi atyánkot is, ha nem vagy újjászületve, ez nem ad neked újjászületést. Tehát ez nem megoldás. Ugyanolyan bűnös ember maradsz utána is, ha nem vagy újjászületve. A Szentvér nem tud megmosni így. De ha felismered, hogy elveszett vagy, nem kell más tenned, csak el kell fogadnod Jézust. És a Jézus, amit a kereszten elvégzett, érted. És akkor most elmondok nektek egy olyan példát, amit ha az utcán találkoztok valakivel, egy folyamatot, amit megkérdezhettek az elveszettektől, szeretném ezt nektek átadni. Azt kérdezhetitek tőle, által mentél már a szellemi halálból a szellemi életbe, Isten a te atyád? Fel tudsz nézni az égre és azt mondani, hogy drága mennyei atyám, bizonyságod van a szellemedben, hogy Isten gyermeke vagy. Ezekre a kérdésekre a mi válaszunk igen, mert mi újjá vagyunk születve, de aki nincs, annak meg kell tenni az üdvösség imáját. Tehát a mi szellemünkben ott van a drága Szent Szellem, aki azt kiáltja, hogy Abbá, Atyám. És ez az Abbá, Ez egy bensőséges atyai kapcsolat a mi drága mennyei atyánkkal. Az utolsó versünket nézzük meg a Róma levélben, a Római levél 8-as fejezetében. Róma levél 8-as fejezet 14-es versétől a 16-osig. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. És tudjuk, hogy itt a hallgatóság között van olyan, aki nincs újjászületve, nincs üdvössége, ezért a mai napon elfogadja ő a drága Úr Jézus Krisztus, mint megváltóját. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a mai napon meghallgattatok, és átadom a szót pásztorunknak.
Köszönöm szépen a szóhallatot. Azt hiszem, hogy a minden szentek kapcsán ez a tanítás nagyon hasznos, mert igazából nem a halálról kell beszélni, hanem az életről. És ez a tanítás az életről szólt. A János evangéliumban volt egy olyan ige, ami úgy szólt, hogy aki nem születik víztől és szellemtől. Itt a víz az igét jelenti, és jövő héten kaptuk erre majd magyarázatot, megvilágítást. Viszont ha a minden szentek neve oly gyakran használatos, megkérdezem azt, hogy ki a szent? Kit lehet szentnek nevezni a Biblia szerint? Jézus szent volt, ugye? És aki befogadja Jézust, azzal mi történik? Azt is szent lesz. Tehát amikor írom az e-mailt nektek, és azt írom, hogy drága szentjei az Úrnak, akkor ti szentek vagytok, és nem azok a szentek, akiket azzal nyilvánítanak valamilyen eljárás folyamán. Tehát aki befogadta Jézust, az szent. Kérnék szépen ezt a vonat fel egy országot, és megkérlek benneteket, álljatok fel, egy közös imára hívunk meg benneteket, és különösen Péter. Dicséretben az van, hogy van ott fenn egy ország, amely rám is vár. Egy közös imára hívlak meg benneteket, ez pedig a Római levélben, ahogy Pál apostol leírja, a 10. fejezet 9-es 10-es versében, elmondja az üdvösségnek a kulcsát. Ez pedig nem más, mint a Krisztusba vetett hitünket hangosan ki kell mondani a szánkkal, Isten előtt. Én mondom előre az imát is, kérlek benneteket, kövessetek, és mondjátok utánam. Teremtő Istenem,
Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom, a hiszek egy imájának, Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézus a megváltóm, Jézus a gyógyítóm,
Jézus a szabadítóm,
a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem, a szent vér, megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Amikor valaki befogadja Jézust a szívébe, akkor a belső embere, a szelleme születik újjá, ahogy hallottátok a mai tanításban. Ezt kegyelemből és hitáltal tudjuk megragadni. Nem cselekedetekből van. Istennek ez egy hatalmas ajándéka. És így az ember, az elveszett ember, az édenkertben elbukott ember visszakerül az édenkertben, visszakerül a paradicsomba. Tehát Isten Jézus Krisztusban gondoskodott az elveszett embernek a helyreállításáról. És amilyen hatalmi pozícióban volt az ember az édenkertjében még a bukás előtt, Jézus Krisztus megváltó munkája által ugyanabban a hatalmi pozícióban lehet az ember ismét, akik befogadták Jézust. Ezt hívjuk Jézus nevére történő megkeresztelkedés, vagy pedig újjászületés. Gyakorlatilag az első áldozás során kellene ennek megtörténnie. Istennek van még egy ajándéka, az pedig a Szent Háromság harmadik személyének, a Szent Szellemnek a befogadása, a Szent Szellemmel való betöltekezés. A Lukács 11.13 azt írja, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei Atya nektek Szent Szellemet azoknak, aki tőle kérik. Egy feltétel van, a újjászületéskor megtisztított edénybe a Szent Szellem nagyon szívesen bejön és lakozást vesz, és egyedül csak ezt meg kell kérni. Szintén egy imádsággal vezetlek benneteket. Mennyei Atyám, a Te ígéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat, és megkereszteltél a Szent Szellemmel. Betöltekeztem. Beteljesedtem. Teljes lett a szívem. A Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok imádkozni. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. A Szent Szellem örökké bennem él. Velem marad. És elvezet minden igazságra. Jézus nevében. Amen. Így megvan a közösség Isten Szent Szellemével. A Szent Szellem nem más, mint a Szent Háromságnak a harmadik személye, Atya, Fiú és a Szent Szellem. Így nevezi az eredeti nyelv, a héber és a görög. A magyar fordításokban sok helyütt Szentléleknek olvassuk. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. A pesti összefoglalót még gyorsan elmondom. 18-án a pesti tanítás címe, tegnap, ma és mindörökké. Ebből kaptuk egy kis összefoglalót. A hit mindig azt suttogja a szívünkben, hogy soha ne add fel. Aki meghallja a hit bátorító szavát, az valójában már átkerült a nehézségeken. Legyen mindig a szemed előtt, hogy ő benne élek, és így nem állhat meg a betegség. Nem jöhet a betegség, nem maradhat. Ne kínáld székkel a betegséget, hanem távozzon. Jézus a feltámadás és az élet, írja a Biblia. És amikor halottakat hozzávittek, azok feltámadtak. A Szent Szellem a csoda tevések ereje valójában. Hogyha az igén elmélkedsz, akkor az isteni fajta élet átfolyik rajtad keresztül. A Bibliában ez az erő, a görögben a dynamis szó, ami azt jelenti, hogy robbanásokat hozó csodatevő erő. Tudatosíts magadban, nem hétköznapi lény vagy. Te benned a feltámadás ereje van. Az, aki Jézust feltámasztotta a halálból. A kézzelátételnél, mint említettem az előbb is, az erő kiárad, és csodákat tesz. Mi a mennyből jöttünk, és a földi ruhánk ad egy hatalmat. Tehát a testünk. Mert testben lakunk. Úgy, ahogy a kesztyű példát hallottátok. A testben lakunk egy ideig. És a múlt héten is volt erről szó, hogy Jézusnak is azért kellett megszületnie testben, hogy törvényes hatalma legyen itt a Földön. És nekünk is azért van törvényes hatalmunk, mert testben élünk. A szellemi lényeknek, a démonoknak nincs testük, ezért nincs is törvényes hatalmunk. Mi vagyunk a Földön Krisztus teste. A hit izmainkat folytonosan erősíteni kell. Arról tudod meg, hogy hitben vagy-e, hogy folyamatosan hálát adsz-e Istennek. Ez egy mérce. Isten dicsőségében nincs is szükség a kézrátételre. Mert olyan erős Isten jelenléte, hogy képes valakit a helyén meggyógyítani. A dicsőség szó a héberben azt jelenti, hogy súlyos, nehéz, tekintéllyel teljes. Az Ószövetségben először a Sátor templomban, majd a Salamon templomában lakott Isten dicsősége. Isten, amikor megjelenik, az történhet akár nagy fényességben, vagy egy kötszerű formában. Ne felejtsétek el, hogy ahol Isten lakozik, ő onnan képes megnyilvánulni, kiáradni. Hol lakozik Isten? Bennünk a szívünkben, a szellemünkben. Tehát onnan képes kiáradni, hogyha ezt mi kiárasztjuk hittel. Mi a dicsőség atyának, a dicsőség gyermekei vagyunk. Ma te az ő dicsősége vagy itt a Földön. Mert ez a dicsőség benned lakozik a Szent Szellem által. Istennek két trónja van, a mennyben és a szívedben. Jézus a szívedben is szeretne egy helyet magának. És a szíved trónjáról kell, hogy uralkodjon Jézus a te életedben. De ehhez őt kell tenni az első helyre. A dicsőséggel együtt kell munkálkodnunk, hogy ez a dicsőség megjelenhessen, megnyilvánulhasson a világ felé. Az egység a kulcs a dicsőség megnyilvánulásához. Tehát fontos, hogy egy gyülekezet, egy Isten tiszteleti alkalom, akár vidéken, akár Pesten, az egységben történjen. Egységben történjen a dicséret. A tegnapi pesti alkalmon nagyon megérintette Isten dicsősége a bizonyságtevőket és Erzsébetet is, aki látta, tudhatja, aki nem, az még ezután megnézheti, meghallgathatja. Az ördög ezt az egységet akarja meglopni, hogy megfosszon bennünket a dicsőségtől és Isten jelenlététől. Egy tökéletes egység az, hogy mi ő benne, azaz Jézusban vagyunk, ő pedig mi bennünk. A Szent Vér kiontásával megtisztult a Szent Szellemnek a lakhelye, azaz mi. Új teremtésekké váltunk, és innentől kezdve a Szent Szellem nem építményekben lakozik, hanem bennünk. Mi lettünk Isten temploma. És a templomba úgy kerül be Isten, hogyha mi oda megyünk és bevisszük. Ahol Krisztus lakozást vesz, ez magával hozza az ő teljhatalmát is. Hogyha egy helyzet felett kijelented Isten dicsőségét, ott megjelenik az emésztő tűz, ami az ellenséget vagy a problémákat képes felszámolni. A Szent Szellemet nem szabad megszomorítani, mert a Szent Szellem egy érzékeny lény. És volt egy nagyon érdekes történet a múlt heti tanításban, amikor egy keresztény felszállt a vonatra, két fiatalember megszólította, hogy kártyázna ő velük, és azt mondta, hogy én nem hoztam magammal a kezeimet. De hát, ott vannak a kezeid. Ezek nem az én kezeim, ezek a Jézus kezei. És ezzel a kezekkel nem lehet mindent megtenni. A Szent Szellemmel való közösséget ápolni kell. És ebben a közösségben növekednünk kell. A Szent Szellemnek a külső határa a testünk, mert azt mondja az ige, hogy őrjáratot végez a Szent Szellem a testünk határain. Ő folyamatosan ellenőrzi a külső határainkat. Ha megoldást kérünk, ő mindent a javunkra fordít. És amit mi az Úr kezébe adunk, ő azt az ő dicsőségére fordítja. Ez történt Lázár feltámasztásánál is. A megpróbáltatások idején nekünk Jézusra kell tekinteni, mert nála vannak a megoldások. Van egy sorrend, hogy az ószövetségi proféták kisebbek voltak, mint Keresztelő János, de mi Keresztelő Jánosnál is nagyobbak vagyunk, ezt mondja az írás. Te egy nagyságot képviselsz, egy értéket hordozol a Földön, mert Isten szent szelleme benned lakozik. Te vagy a szállásadója. Ahová mész, viszed magaddal is a dicsőség meg tud nyilvánulni. Jézus legközelebbi szolgálótársa volt Keresztelő János. De az ellenség szorongatatásában János hagyta, hogy a szíve elforduljon az igazságtól. És így egy szomorú sors várt rá. Nem szabad odáig eljutnunk, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy Uram, miért történt meg ez velem, amikor te létezel? Vagy te nem is létezel? Hogyha nem az Úrra tekintesz, hanem a körülményeidre, akkor egyre lejjebb fogsz jutni. Jézus egy rámenős hitet vár el tőlünk. Amikor Jézus elvesztette Keresztelő Jánost, mint szolgálótársát, akkor magányába félrevonult. De az önsajnálatot azonnal megszüntette, felszámolta, amikor meglátta, hogy a tömegek jönnek hozzá, és nekik szükségük van. És elkezdett szolgálni feléjük. Tehát betöltötte az elhívását, és nem az önsajnálatba burkolózott bele a továbbiakban. A Szent Szellem csodáinak mi a tanúi vagyunk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a mai nap íródik a 29. fejezet. Mindannyiunknál kincsek vannak, amit el tudunk vinni másokhoz. A mai nap beszéltem egyik pásztortestvéremmel, és azt mondja, hogy imádkozott a lánya felett kézzelátétellel, és azt mondja a lánya, hogy eddig még nem érezte, de most olyan forróság, olyan tűz árad a kezéből. És ezt több betegtől is hallom, hogy erősödik a kenet. Egy közös megvallást mondjunk el gyorsan még. A Jézus nevében, kijelentem a helyzeteim felett, a családi problémáim felett, a munkahelyi problémáim felett, Isten dicsőségét. Kiárasztom ezt a dicsőséget. És kiárasztom a hitemet abban. Hogy ez a szent tűz. Minden problémát felszámol. Minden ellenséges állást feléget. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szeretett körbe állunk. Halleluja! Áldás ezen rátok!